ez még mindig a prémium kategória.
Vágó Attila, Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője mai vendégem, és a műsor első felében a Magyar Telekom aukciójáról beszélgettünk. Hát te azt tanácsolod, hogy nem érdemes most kiszállni a papírokból, inkább tartsuk meg és lássuk, hogy mit hoz a következő időszak. No de menjünk tovább, mert ha kivásárlási sztori is felmerült ugye a Telekom esetében, hát a MOL és az INA esetében ez most különösen aktuálissá vált. Talán sose voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy az INA sorsa eldőljön, vagy rosszul látom?
Hát én, mint öreg motoros, 2003-ban is ott voltam a placon, és láttam, hogy eldőlt a sorsa, mert 25%-ba belevásároltam.
De aztán kiderült, hogy mégsem.
Aztán 2009-ben megint ott voltunk, és láttuk azt, hogy az INA csődben tönkre ment, gyakorlatilag kvázi csőd helyzetben volt, és a MOL mentette meg, és akkor született ugye ez az ominózus részvényesi megállapodás közt és a horvát állam között, ami lehetővé tette a MOL-nak azt, hogy átvegye. Ugyan kisebbségi részesedése maradt a cégben, 49%-a.
De megszerezte,
de
a
megszerezte az irányítási jogokat a cég fölött. Na most azóta megy a húzavonal, kisebb-nagyobb intenzitásokkal, attól függően, hogy ez milyen fontos politikai, belpolitikai kérdés Horvátországban, hogy most akkor az INA az lehet-e piaci alapon működtetni, úgy szoktam fogalmazni, hogy company for profit, vagy pedig le kell nyelni a békát, és akkor mindenféle belemagyarázással, jó az, hogyha megvan, legalább nincs egy ellenséges versenytársunk a régióba, gyakorlatilag piacot szereztünk, de ennek azért az az ára, hogy messze nem a részvényesi hozamot hozza, elvárt hozamot hozza ez a befektetés a MOL részére. Ugye ez egy megtévesztő, hogy mennyi a INA-nak a piaci árfolyam, mert ott valójában ott érdemi forgalom nem zajlik, mert mindenki ül a papírokon, és valószínűleg egy értékeltségnek az alapját szolgálna, hogyha most ki kéne pattanni a bármelyik félnek ebből a részesedésből, mert az INA jövedelmezősége messze az európai integrált olajipari vállalatok jövedelmezősége alatt van, és azoknak az értékeltsége pedig messze az INA jelenlegi értékeltség alatt van. Tehát, hogyha helyre akarnám tenni ezt a kérdést, akkor kb. A harmadát felét kéne érni az INA-nak, mint ahol most forog az ágrábi értéktőzsdén. Na de, ugye most ugye az a hír járja, hogy itt az egyik tanácsadó cég, nem mondjuk nevét, mert az marketing, vagy reklámhelye lenne, az elkészítette egy tanulmányt, ami majd ennek a részleteit nyilván fel is tárják, és ez alapján majd leülnek beszélgetni az illetékes elvtársak arról, hogy lehetséges-e az, hogy a MOL visszaadja az INA-ban lévő részvényeit, vagy részesedését a horvát államnak. Az én, röviden az én konklúzióm, hogy szerintem erre nem fog sor kerülni, de hát ne szólj szám, nem fáj fejem, lehet, hogy mégis, de nekem az a véleményem, hogy ez nem egy időszerű kérdés most Horvátországban.
De ez anyagi kérdés? Vagy politikai? Hát a politikai, azt látjuk benne, hiszen most az egy kampány van Horvátországban, ne felejtsük el, és nyilván az a Nemzeti Olajtársaság. No de, van elég pénzük ahhoz, hogy kivizessék?
Hát igen, most ugye az INA egyrészt érzelmi, politikai, másrészt anyagi kérdés is, ugye érzelmi, mert az INA ebédlőjébe kiáltották ki Horvátország függetlenségét, politikai kérdés, mert a politika valahol anyagi erők állnak, és azért eléggé berágtak a MOL-ba 2009 után, hogy elkezdte levagdosni a költségeket, és ez elég sokakat ugye gajra tett ez az intézkedés csomaga, onnan fel is bőszített, onnan indult meg ugye ez a boszorkányüldözés a MOL-al szembe, és kérték számon rajta sok mindent, miközben a MOL is közölte, hogy hát az egy srác, akit nem tartottuk be, azokat a megállapodásokat, amiket ugye annak idején aláírtunk, ezért is indított utána a MOL ugye Washingtonba, a Nemzetközi Bíróság előtt. Pert a horvát állammal szembe úgy tűnik, hogy ennek az eredményeit hamarosan látni fogjuk, és vélhetőleg a MOL javára fognak dönteni. Itt egy milliárd dollárról beszélgetünk, a pert tárgyal. Ennek egy része az arról szól, hogy mennyi elmaradt nyereség, egy része az, hogy vajon gyakorolhatta-e a szabadon a részvényesei jogot, a MOL, tehát kiszállhatott volna ezekből a részvényekből, vagy sem. Úgy nagyságrendileg egy 300 millió dollárt lehet is várni, mint amit effektíve meg fognak ítélni, és akkor ezt a matekot össze kell rakni, hogy mennyit adna a horvát állam, mennyi jön neki ebből, és nekem az egyenleg az messze az alatt van, amennyit a MOL az egészből látni szeretne, mert kb. 2 milliárd dollárról beszélgetünk, amit viszont szeretne látni. Na most ennyi pénz nincs, főleg most, hogy le kellett térdelni a Horvátországnak a Covid alatt. Ugye most éppen örülünk, hogy újra nyitotta a határokat, és elterölték ugye ezt az egész vészhelyzetet Európában mindenhol, és lehet menni a horvát tengerpartra újra. Ez azért tud segíteni a horvát helyzeten, de hát meg kell mondjam, hogy nem áll olyan fényesen ez az ország, mint ahogy mondjuk 2 évvel ezelőtt állt.
Tegyük fel, hogy ugye 2 milliárd dollárt remélhet, úgy mondom.
1,82 milliárd dollár, igen.
De, hogy nem érni meg mondjuk, és nyilván ez most csak egy fiktív szám. Mondjuk fele annyiért is odaadni, csak azért, hogy megszabaduljon tőle, hiszen lássuk be, hogy így egy üzletet vezetni, úgymond, hogy folyamatosan megakadályozzák a fejlesztést, adott esetben a költségek csökkentését, hát elég, ha csak a finomítókra gondolunk. Nem lehet hatékonyan üzemeltetni, elbocsátásokra lenne szükség, át kéne az egész technológiát szervezni, és mindezt nem lehet eredményesen működtetni úgy, hogy folyamatosan akadályokat gördítenek elé.
Ez a MOL egy nyilvános társaság, vannak részvényesei, akik valószínűleg nehezményeznék, hogyha érték alatt értékesíteni a részesedését. Ezt időközben le lehetne írni, és akkor végül könyv szerint értéken odaadni. Láttuk már ilyet a MOL esetében, hogy történt hasonló, de azért felvetni azt, hogy hanyag, ugye vagyongazdálkodás, és elő lehetne kapni őket, hát most ez, pont ez hiányozna nekik. Nem hiszem, tehát lehet, hogy akkor ebből már ki lehetne hozni. Egy házasság azért tud működni, ha rossz, akkor is, de azért valamilyen érdekek mentén mégiscsak tud működni, és az ember azt gondolná, hogy racionális üzletfelek vagy partnerek ücsörögnek egymással szembe az asztal két oldalán, és abban meg tudnak egyezni, hogy ez mindenkinek az az érdeke, hogy az én az profitot termeljen. Most ez biztos nem fog úgy menni, hogy ellehetetlenítek bizonyos működési, hogy a működését és a működési feltételeit megnehezítem. Valószínűleg nekem a forgatókönyvem az, hogy lesz egy ajánlat, amit a MOL udvariasan el fog utasítani, és utána megcsinálják a riekai finomítóban a fejlesztést, kap licenszeket az INA, hogy kitermelést folytasson eddig fel nem tárt szénhidrogén mezőkön, amik Horvátországhoz tartoznak, akár offshore, akár onshore, tehát akár tengeri, akár szárazföldi, és minden megy tovább majd szépen. Most egy óriási meglepetés lenne, ha nem így lenne. Ha nem így lenne, az kb. 200-300 forint plusz lehetne a MOL árfolyamában.
Felmerültek
ha olyan... úgy alakulna a dolog, hogy megkapja azt a pénzt, amit gondol az a MOL, hogy meg kéne, hogy kapjon. Ha nem kapja meg, hát akkor szerintem meg nem lesz felértékelődés ebből kifolyólag.
Felmerültek olyan lehetőségek is, hogy egyrészt valami külföldi, vagy egy teljesen más cég vásárolná ki, úgymond ezt az INA csomagot, de az is a horvátok részéről, hogy esetleg egy részvénycserét hajtsanak végre. Mennyire látod ezeket reálisnak?
De hogyha megy, akkor készpénzért cserébe fog menni. Na most a kérdés az, hogy van-e annyi a kasszába, vagy lesz-e annyi, amennyi a MOL-nak kell. És akkor visszajukodunk oda, ahova az előbb, hogy valószínűleg nem.
És egy külföldi társaságot, mondjuk egy orosz olajvállalatot talán beengedne, szerinted a horvát?
Hát az adatszoba nyitva van, csak ebben nem ment be még senki. Tehát, most a Covid miatt aztán végképp nem, de hát mindenki, aki besétál oda, azért a MOL példája intőnek kell, hogy legyen. Tehát ugye Magyarország azért hagyományosan jó viszonyt ápolt Horvátországgal a délszláv háborúk óta. Na most, hogyha egy ilyen partnerrel szemben így járunk el, akkor egy ment, úgymond, megint csak idézőjelesen, az ideig óráig elveszhetné annak a gyümölcsét, hogy kedvesen tekintenek rá, előbb-utóbb ugyanazok a problémák a felszínre kerülnének, mint a MOL esetében. Tehát a MOL alapvetően nem rosszul közelíti meg ezt a társaságot, észszerű döntéseket próbál hozni, üzleti döntéseket próbál hozni. Nincs érzelmileg annyira elkötelezve nyilvánvalóan az én irányában, mint a horvátok, vagy mondjuk a MOL a Dunai finomító irányába, vagy mint mondjuk a magyar kormány a Dunai finomító irányába, de azért az biztos, hogy nem akar vele rosszat tenni, látja, hogy a piac hol áll, mik a trendenciák, hogy milyen finomítók maradnak életbe, mit lehet kezdeni ezzel az olajvállalattal, mik az előnyei, mik az értékei, nem csak ma, hanem mik lesznek az értékei előnyei mondjuk 10-15 év múlva, amikor arról beszélgettünk, hogy hol lesz az olajár, mire lesz szükség, lesz-e olajkereslet, lesz ebbe az egész inába annyi potenciál, hogy hozza azokat az elvárásokat, amiket vele szemben a MOL, meg a MOL részvényesei, meg a horvát kormány, meg a horvát adófizetők támasztanak. Tudja működtetni bárki jobban ezt a céget úgy, hogy közben mondjuk megfelel azoknak az elvárásoknak jobban, amiket a horvátok támasztanak irányába. Szerintem ez a kérdés, ez költői, mert valószínűleg nem.
A jelenlegi árfolyamot elnézve a MOL esetében szerinted ez a nyomás, amit látunk, ugye most már azért elég hosszú ideje a MOL árfolyamában, erre hat ez az ina körüli feszültség?
Nem, hanem a megoldás az mindenképpen érdekes, hogy mi lesz. Ha pénzt kap érte, akkor valószínűleg az be fog árazódni, és annak örülni fognak. Ugye a MOL-al, ha nagyon messziről nézzük, mondjuk Amerikából, és oda megyek, és elkezdem magyarázni, miről szól a MOL, akkor két perc után leizzadnak, lefáradnak, és azt mondják, hogy úristen. De miért mondják ezt? Azért, mert bonyolult, mert ez egy holding cég. Itt nem lehet eldönteni, hogy mi miért. Mi látjuk, meg közel vagyunk, meg elemezzük 25 éve, tehát mi értjük, de egy új szereplő, az bizony az egy kihívás, ott le kell ülni, meg kell csinálni a modellt, és még akkor is az jön ki, hogy na de hát most akkor 30 és 80 dollár közötti olajár között, ez a cég gyakorlatilag ugyanazt az EBITDA-t tudja. Most akkor inkább megveszek, akkor egy finomítót, meg külön egy kitermelő céget, azt én megcsinálom ezt az integrációt, de hódziher, hogy ezzel a két befektetésemmel nagy valószínűséggel hát egy izgalmasabb periódust érek át, mint a MOL-lal, akiről nem tudom eldönteni, hogy most akkor mire érzékeny igazából. Ugye van 5 percem egy cégre, mondjuk befektetőként, vagy 10-15, sajnos itt tartunk. Szóval nem tudom eldönteni, hogy mit kezdjek vele, tehát azt mondom, hogy ez egy holding cég, akkor adjunk neki egy diszkontot. Mert egy ÖMV, ami egyébként itt van mellettünk a határ másik oldalán, hiába csinál hatalmas léptékű fejlesztést a petrokémia irányába, még mindig úgy van kezelve, mint egy olajkapcsolt, és ha meg lehetett nézni, hogy azért elég erősen korrelált az ÖMV árfolyamozgása, az olaj árfolyamozgásával, és most is összeért, éppen ma reggel néztem, hogy ugye márciustól arra már beárazódott, hogy azért az olaj vissza fog pattani, és vissza is pattant az olaj, de az ÖMV árfolyama már addigra fölemelkedett, de hogy nagyjából ezek pariba kézre kézbe járnak. Most a MOL-ra nem lehet ezt ráhúzni. Nehéz találni egy proxyt, vagy egy bármit, ami alapján azt mondja az ember, hogy érdemes azt követni, akkor biztos, hogy akkor meg fog történni a MOL-lal is az, ami azzal a viszonyítási ponttal megtörtént. És akkor innentől kezdve, akkor mi marad? Marad az osztalék. De most ameddig a MOL capex-et, tehát költ, intenzíven, ráadásul olyasmikre, amikben nem is tud kimenni, mert megköt béreztetik, akkor nincs osztalék se. Ugye, közben van ez a súlyos helyzet, ami az energetika szektort, azt lássuk be, többszörösen rosszul érintette, és még akármi jöhet, mert a második hullámtól kezdve bármi. Gyakorlatilag meg kell várnunk, amíg újra egy olyan helyzetbe kerül a MOL, hogy osztalékot tudjon fizetni. Amíg ez nem jön vissza, addig csak a hit marad, hogy majd visszajöhet, és akkor inkább van más, ami viszont addig is fizet osztalékot. Tehát majd visszanézünk, és amit kellően vonzó lesz, akkor majd belevásárolunk. Kb. Az intézmények így állnak hozzá.
Maradjunk a MOL-ban jelenlegi árszinten.
Szerintem én most ugye ez egy hungarikum, tehát most akkor most ne szeressük a téli szalámit, vagy bármit. Én azt mondom, hogy lehet ebben pozíciót tartani, de van egy opportunity cost-ja, van egy elvárt hozam, ugye az idő meg pénz. Lehet, hogy most ha másba beleülök, akkor közben meg tudok abban fordulni 2-3-szor, míg a MOL-ban történik
valami. Megfordítom a kérdést, hova várjátok az árfolyamot 12 havi?
Ugye nekünk official, tehát hivatalosan 2500 forint. Na most ez lehet, hogy a következő MTEL lesz a mi életünkben, hogy ezt mondjuk, aztán sohasem lesz.
Ami nem jön össze. Sajnos muszáj tovább mennünk, mert nagyon szorít az idő. Maradt még két blue chipünk, ugye? Hát a két sztárpapír manapság a parketten, az OTP, illetve a Richter, kezdjük talán az OTP-vel, ami számomra azért meglepő, mert nagyon gyorsan lehúzták az árfolyamot ugye 8000 közelébe, ahonnan látványosan száguldott vissza most megint. Miért?
Itt egy pici kitekintő, de csak tényleg egy pár sor. Tehát itt ez a válság, ami gyakorlatilag mindenki elmondja, hogy példanélküli. Ugye? Tehát ilyen gyorsan, ekkorát ütni gyakorlatilag globálisan minden gazdaságon, ez tényleg, tehát én 25 éve csinálom ezt a szakmát, vagy 26, már magam sem tudom, Ilyet nem láttunk. Láttunk tequila válságot, láttunk rubel válságot, láttunk dotcom válságot, láttunk nagy pénzügyi válságot, most van egy Covid válságon. Abban a tekintetben is egyedülálló, hogy az egyes válságok alatt azért más-más információ állt rendelkezésre a döntéshozó, a különböző stakeholdereknek, tehát mondjuk a regulátorok mást láttak, több információ, vagy a részfényesek, vagy a menedzsment. De itt most mindenki ugyanabból dolgozik és főz. Azaz nem tudod double-checkolni, visszacsekkolni, amit a menedzsment mond. Csak azt látod, hogy azt mondja a menedzsment, hogy kérem szépen, időközben a regulátorok részéről hozott meg a politikusok részéről hozott felelős döntések, hogy alányulunk a piacnak, megtámasztjuk a munkanélküliség, fiskális csomagok, eszközvásárlások, garanciák, etc. etc. Az kérem szépen azt fogják eredményezni, hogy nem lesz csőd, ugye ez egész ezért történt, hogy ne legyen vállalati csőd, meg a háztartások ne menjenek csőd, tehát a gazdaságok élet lélegeztetőgépre lettek helyezve, moratórium, etc. etc. Higgyétek el nekünk, hogy akkor nem lesznek akkora hitelezési veszteségeink. Tehát egyrészt jobb helyzetbe megyek bele a válságba, mint ahol voltam, ugye? Mert ez nem 2008-2009.
Tehát fundamentálisan azért stabil. Helyzet.
És ezt írjuk ugye a regulátoroknak a most föl, mint pozitívum, mert az elmúlt ugye az adósságváltás válság és a 2008-2009-es válság óta azért itt nagyon sokat tisztult a bankok portfóliója, egy csomó reguláció történt velük kapcsolatban, amivel ütésállóbbaká váltak, a tőke megfelelési mutatójuk jóval jobban néz ki, tehát az OTP-nek mondjuk 16%, a környező bankoknak 12-13%, tehát teljesen más pozícióból várták a válságot, vagy kerültek a válságba, plusz még valószínűleg nem lesz akkora ütés a portfóliójukon, mint annó volt, mert a regulátorok beléptek és megmentett az egész gazdaságot. Következésképpen lehet, hogy el kell hinnünk a menedzsmentnek azt, amit állít, de azért prudenciális okokból, azért IFRS 9 miatt azért céltartalékolni kell, ezt tette ugye az OTP az első negyedében. Emiatt aztán jóval el fog maradni a sok-sok ugye válság, meg lassulás miatt az eredménye a tavalyi szintektől, tehát tavaly 419-420 milliárd, idénre mondjuk plusz-minusz 150, 150 plusz-minusz, és akkor azt mondjuk, hogy 2022-ben lehet, hogy eléri a 18-as szintet. Tehát ugye a tavalyiban volt egy hatalmas visszaírás a magyarban, a céltartalék, ami nem valószínű, hogy meg fog ismétlődni.
Én pont erre számítottam volna, hogy ha nem lesz,
hát most
még egyszer mondom
az IFRS 9 miért, most már, hogyha változnak a feltételezéseid, akkor gyakorlatilag előre kell céltartalékolnod. Tehát ez most itt a risk cost, ugye a kockázati költség, az fölmegy. Biztos, hogy azok a nyereségszintek, amik tavaly voltak, azok hosszú évekre gyakorlatilag csúcsszinteknek fog számítani. Most kérdés, hogy mi fog történni? Konszolidálunk piacot, OTP folytatja, hogy megyek előre teljes gőzzel, miközben ugye bizonyos piaci szegmenseken orosz-ukrán azért lassulás van, miközben mondjuk azért itt a befektetőknek az elvárása, hogy fizesse inkább osztalékot, mert az egy distinkció lesz, tehát hogy differenciálási szempont, hogy ki ad vissza nekem, és ki nem. Hogy mit fog tenni az OTP? Szerintem ki azért ott éber lesz, ott marad a piacon, és ágú szemekkel nézi a lehetőségeket, de nyilván lassít ebből a szempontból. Most árazás. Szerintünk 11.900 forintot érhet az OTP.
Ettől már nem vagyunk messze.
Nem vagyunk ettől messze. Az OTP-nek a könyvszint értékre, az árfolyam per könyvszint érték mutatója az másfeles, egy Erszcénnek, egy Raiffeisennek, ennek a fele, az európai bankszektor 0,5-ösön, 0,6-oson forog. Nyilván el szoktuk mondani, eszközminőség, regionális kitettség, portfólió minőség, egy csomó minden az OTP javára szól.
De egyben kockázat is.
Igen.
Ne felejtsük el, hogy a regionális kitettség ma inkább kockázat, mint volt egy évvel
ezelőtt. De Kelet-Európa azért jobb állapotban van, jobban kijöhet ebből a válságból, hogyha az ellátási láncok rövidülnek. Nem ütötte meg annyira a háztartásokat ez az egész COVID történet.
Hát majd meglátjuk a moratórium után.
Igen, tehát azt kell mondjam, hogy jobb, az OTP szexibb, de ez benne is van az árama.
Sajnos kifutottunk az időből, úgyhogy Richterre ezúttal nem maradt időnk, viszont hadd tegyen föl a műsorunk hagyományosá vált kérdését. Ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, milyen szektorokból szemezgetnél bele részvényeket?
Azt gondolom, hogy gyakorlatilag nyilvánvalóan az elmúlt években előre tekintve nem fogjuk ugyanazt látni, mint márciustól májusig láttunk, hogy ekkora rallit nem fog produkálni a részvénypiac. Még egyszer, rengeteg pénz maradt viszont elköltetlenül, ott hever a parlagon a befektetőknek a zsebébe, tehát nem hiszem, hogy a részvénypiacok leesnének túlzottan, reáleszközöket vennék, mert infláció lesz. Valószínűleg részvényekbe továbbra is gondolkodnék, szelektíven vásárolnék. A technológia az egy szexi történet mostanában, de hogyha nem esik össze a gazdaságok, nem fognak ugye még egy hullámot látni, akkor előbb-utóbb azt látjuk, hogy az összes többi hagyományos iparágnak is az értékeltsége konvergálni fog a főindexekre. Tehát a lemaradókat meg fogják venni, tehát érdemes lesz energiát vásárolgatni, érdemes lesz bankot vásárolni, érdemes lesz a ciklikus részvényekkel foglalkozni, autógyártókkal, ipari termelésben résztvevő vállalatokkal. Adott esetben érdemes lesz majd plázákat vásárolgatni, mert az embereknek visszatér majd a vásárlási kedve, bár ez megint egy hosszú más történet, de a lemaradókra koncentrálnék, és részvényt nyilvánvalóan tartanék a portfóliómban.
Ígérem, hogy legközelebb ezekre a témákra is rátérünk, majd sajnos kifutottunk az időből. Kedves hallgatók, ahogy megszokhatták, ismét felhívom a figyelmüket, hogy mindez, amit itt hallottak, ez nem minősül befektetési tanácsnak, amennyiben ezen gondolkodnak, kérem, sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Mai vendégem Vágó Attila volt, aki a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm.
Várunk vissza máskor is. Nagy szeretettel, kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is. Addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.